Szeretettel köszöntöm a testvéreket, kezdjük meg mai esti alkalmunkat a sorozatunk részeként, és az ökumenikus énekes könyvből keressük ki az 50-et, az 50. éneket az ökumenikus énekes könyvből, amelyik a református énekes könyvben a 397-dik, a baptista énekes könyvben a 375-dik. Így kezdődik, ó Sion ébredj, töltsd be küldetésed, énekeljük el minden versét. Az ökumenikusban 4 verse van. Felkérem Veres Gábor, klapkatéri lelkipásztor testvérünket igeolvasásra és imádságra.
kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Ámen. Halljuk meg, testvéreim, miképpen keresi a mi mennyei édesatyánk ma a mi szívünket, és amint azt lelkünkre helyezi, igéjével, szeretetével az Efézus beliekhez írott levél második részének 8. és 9. versében, versével. Mert a kegyelem tart meg a hit által, és ez a hit nem ti magatoktól van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, ide telepedünk ennek a különös esztendőnek csendes estéjén, mennyei trónusod elé, 500 év múltán, hogy megterítettél számunkra egy asztalt, egy különös asztalt, a kegyelem asztalát, hogy megtanuljunk ismét kegyelem kenyeren élni, a te kenyereden, amelytől elszakadtunk, elszoktunk, melyet eltaszítottunk, mely kiesett a kezünkből, és csak a magunké maradt, a sokszor ízét vesztett, megkeményedett, megdohosodott, vagy múló fénytől szikrázó kenyér, mely nem a te útadon az örök élet útján, hanem egy sötét, egy nehéz úton botorkálva kényszerített bennünket. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy a kegyelem asztalához odaültetted azt a hajdani barátot, Luther Mártont, és aztán odaültetted a mi Calvinunkat, hogy református népednek útmutatója legyen, hogy arra az útra, melyen járhattunk századokon át, segítsen. És szeretnénk boldog örömmel hallani ezen a mai különös estén, hogy mennyi ajándékot helyeztél, Urunk Istenünk, magyar református népünk életébe, erre a kegyelem asztalra. Az élet, az egyház, a tudomány, a művészet, a munkamorál, az erkölcs és a jövendő látásnak mennyi kegyelmi kenyerét, amelyből, ha nem éltünk volna eddig, nem lenne ezen a kicsinke föltekén magyar nemzeted, de vagyunk Istenünk, örömmel köszönjük neked, s arra kérünk, hogy éppen kegyelmed és szereteted kifogyhatatlan jóságából erősítsd meg hitünket, hogy el ne fogyjunk, mert a te kegyelmed, tudjuk, örök. Hallgass meg bennünket, áld meg ezt az estét az életünkben. Jézus Krisztusért, az élet kenyeréért. Ámen.
Szeretettel köszöntöm mai előadónkat, dr. Tőkécki László egyetemi tanárurat, aki a Dunamelléki Református Egyház kerületnek főgondnoka is. Köszönöm, hogy elfogadtad a hívásunkat. A sorozat címe a Reformáció ajándékai, és teljes szabadsága volt a professzor úrnak, hogy arról beszél egy cím alatt, amiről ő akar. Isten hozott.
Kedves testvérek, az igazság az, hogy egy ilyen előadásra azért nehéz felkészülni, mert óriási a téma, és rövid az idő. Na most ehhez képest azt kell hangsúlyoznunk, hogy milyen olyan ajándékokat kapott a reformációban a magyarság, de egész Európa és az egész világ, amely megváltoztatta azt az egész emberi társadalmi berendezkedést, amelyik 1517 előtt jellemezte Európát. Nos, először is azt kell leszögeznünk, hogy itt a változásnak az alapja nehezen érthető. A mai ember már a teológiát nem nagyon érti, és egyáltalán az elvont gondolatoktól is egy kicsit irtózik, hogy gyakorlatilag a reformációban egy olyan változás következett be, amely nagyon elvont, nagyon teoretikus, ugyanakkor nagyon konkrét következményei vannak. És pedig ez azt jelenti, hogy a reformáció egy olyan változást hozott, és ez egy döntő dolog, amely Isten abszolút szuverenitását írta tulajdonképpen a teológia zászlajára. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert ugyanis a korábbi társadalmak és a korábbi történelemben az emberi szuverenitásoknak a sokasága volt. Sőt, azt lehet mondani, katolikus testvéreink körében máig így van, hiszen a pápai abszolút hatalom és az egyházon belüli, hogy is mondjam, hierarchia, de ugyanígy gyakorlatilag a társadalommal kapcsolatos katolikus elképzelés is egy emberi hierarchikus rendnek az összefüggésében van, és rögtön látjuk, hogy mi a különbség a két felfogás között, az, hogy a reformációban alulról fölfelé építkező formát ölt az egyház, nem felülről lefelé, tehát például ugye máig egy katolikus püspök a maga egyház megyéjébe mindennel rendelkezik. Az ott szolgálóknak az életével, az ottani javakkal, stb. Míg a protestantizmusban, és itt nincs különbség a reformátusok és az evangélikusok között, alulról fölfelé építkező formában választási alapon történnek a dolgok. A választás önmagában ugye modern dolog, és a modern társadalom szereti magát dicsérni azzal, hogy ez ugye a régi, hogy is mondjam, világgal szemben, ez egy teljesen új dolog, de igazából nem a választás, mert önmagában a választás, az, hogyha hülyéket választanak, már bocsánat a kifejezésért, az önmagában nem jelenti azt, hogy jobb a világ. De ami a választási elvben van, az a részvételiség. Az, hogy az ember beleszólhat abba, hogy hogyan alakuljon a környezete, hogyan alakuljon a világ, és ez nagyon-nagyon fontos, hogyha valaki bele akar szólni, mert hiszen persze tudni kell, hogy Magyarországon is például, ha egy pillanatra ennyi politikát megengedhet magának az ember, az egyharmada a társadalomnak soha nem akar részt venni a választásokon, nem érdekli. És ugyanígy van sok más kérdésben is, hogy elvileg részt vehetne, beleszólhatna, de nem akar. Most a reformációban azzal, hogy alulról fölfelé építkező választási elven nyugvó egyház jött létre, ennek hihetetlenül fontos következménye van a tekintetben, hogy egyáltalán hogyan alakulnak a közösségek. Mert a közösségek máshogyan alakulnak, hogyha felülről diktálnak, és máshogyan alakulnak, hogyha alulról szerveződnek a közösségek. Isten különleges ajándéka a protestantizmusba tulajdonképpen ez a fajta részvételiség, ez a fajta alulról építkezés. De hogyha tovább megyünk, akkor azt látjuk, hogy van itt még más is, amikor azt látjuk, hogy a reformációban megjelenik a részvételiség. Ezt például éppen mondtam itten nagy tisztelet úréknak, ott beszélgettünk előzetesen, hogy például gondoljuk el, hogy mennyire apróságig menően más a protestantizmus és a katolicizmus például mondjuk a zenében. Például arról szól a dolog, hogy a katolicizmus a liturgiának a minél magasabb szintre emelése miatt ugye az éneket, azt lényegében kórusokra bízza, míg a protestantizmusban a közösség énekel. És ez a különbség egészen odáig megy, hogy a temetéseknél és más egyéb rendezvényeknél is, ugye a protestantizmus közösségi eseményé tesz egy csomó dolgot. Én gyerekkoromig emlékszem arra, hogy micsoda fantasztikus erővel énekeltek, nem csak az úrvacsoraosztásnál, hanem az Isten tiszteleteken a presbiterek, de nem csak a presbiterek, hanem a résztvevő hívek. Az, amikor kedvükre való ének volt, most nem szeretnék itten, hogy is mondjam, humort belevinni az előadásba, de ugye ez egy olyasfajta dolog, amit legutóbb elmondtak, mikor otthon voltam a szülőföldemen, hogy ugye ott az egyik faluba nem volt ugye református templom, és akkor a hívek azok a szomszéd faluba mentek istentiszteletre, és hát itt mentek húsvéti istentiszteletre, de az atyafiak egy része úgy ment, hogy azért vitt magával demizsont is útközbe, és hát útközbe ugye a demizsont egy kicsit megvizsgálták, hogy üres-e, vagy pedig tele van-e. És amikor, hogy is mondjam, beértek a templomba, akkor éppen itt jön a humornak a lényeg, ami hozzá kapcsolja ehhez a történethez a dolgot, hogy a kedves éneküket diktálta a nagy tisztelet, hogy na most ezt énekeljük. És akkor énekelték. Hatalmas erővel énekeltek, és akkor befejeződött, akkor a három atyafi felállt, és azt mondja, na még egyszer. Ugye ez pontosan mutatja, hogy mélyen megmozgatja tulajdonképpen az emberekbe például egy ilyen mozzanat, hogy az éneklés közösségi alkalom, vagy pedig az, hogy helyette a kórus énekel. Na most Isten ajándéka tulajdonképpen a reformációban egy olyasfajta dolog, amely az egész európai kultúrát, főleg a szellemi életet meghatározza. Ez pedig az, hogy gyakorlatilag a katolicizmusban máig érvényes az index, a tiltott könyvek jegyzéke. És van ugye a tanítóhivatal, amelyik megmondja, hogy mit lehet, mit nem lehet, stb. Stb. Ehhez képest a protestantizmusban a hit és a tudás nem kerül egymással szembe. Mind a kettő Isten ajándéka, és ebből következik, hogy az európai szellemi életben az egyetemi világot a protestantizmus határozta meg még akkor is, hogyha egyébként az ellenreformáció következtében a protestantizmus kisebbségbe került. Engem meglepett az, amikor körülbelül 10 vagy 12 éve Svájcba hívtak meg egy konferenciára, és ugye Svájc egy sajátos társadalom, mert ott a hegyi kantonok azok katolikusok, a síkvidéki kantonok, a városi kantonok reformátusok, és körülbelül fele-fele a népességnek katolikus, a másik fele református, és viszont a svájci egyetemeket, ha megnézzük, egyetlen egyetemet leszámítva, amit a katolikusok a 19. század utolsó évtizedében alapítottak, az minden egyetemet a reformátusok alapítottak. Éppen azért, mert a tudás és a hit nem ütközött egymással. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, amely összekapcsolódik egy másik nagyon-nagyon fontos összefüggéssel, amely Istennek hatalmas ajándéka, ez a munkakultúra. Gondoljuk el, hogy a középkorban az évnek körülbelül majdnem a felét azt kötelező ünnepnapokra használták az emberek, és nem dolgoztak. Dologtiltó napok voltak. A protestantizmus a munkát azt egyfajta Isten tiszteletté érdemmé emelte. A munka az egy olyasfajta dolog lett, amely a közvetett Isten tiszteletnek az összefüggése. A protestantizmusban így szentelődik meg az élet, hogy van a közvetlen Isten tisztelet, ez a templomba való Isten tisztelet, az Isten tiszteleten való részvétel, míg a közvetett Isten tisztelet az a munka. És nem véletlen, hogy a munkának ilyen érdemi emelése tulajdonképpen hozza magával azt, hogy Európának máig a gazdagabbik és máig az erőteljesebb és szellemileg is fejlettebb része az a protestáns világ. Ez egy olyasfajta ajándék megint, amit nem tudhatunk eléggé megköszönni az Úristennek, és ez abból fakad, hogy mind Calvinnál, mind Luthernél tulajdonképpen a tevékenységi forma az nem elsődlegesen tulajdonképpen a liturgiába fejeződik ki, hanem sokkal inkább az Istennek a tiszteletét egyfajta szellemi összefüggésbe való beillesztése révén tudja a protestantizmus megcsinálni. És ez mihez kapcsolódott? Mert itt van egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit hamarabb kellett volna talán belehozni az előadásomba. Ez az anyanyelviség, kérem. Az anyanyelviség megint a részvételiség. Megint, hogy is mondjam, az egy olyasfajta dolog, hogy gondoljuk el, hogy a katolikus egyházban 1965-ig, a II. Vatikáni zsinatig az Isten tisztelet hogy folyik. A pap háttal áll a gyülekezetnek, és latinul mondja a liturgiát. Majd 65-től változik a dolog, azóta már a pap szembe misézik, és nemzeti nyelven misézik. A protestantizmusban tulajdonképpen benne van az anyanyelvűségnek a tisztelete a kezdetektől fogva, és ez megint egy olyasfajta dolog, amely lényegében lehetővé teszi az egyszerűbb emberek számára is a hozzáférhetőségét a Bibliának, de hozzáférhetőségét a szellemi életnek. Ez egy olyasfajta dolog, amit nem lehet eléggé becsülni, mert gyakorlatilag ezzel egy olyasfajta helyzet keletkezik, amely megint csak a hétköznapi életnek az összefüggésében a korábbi időkhöz képest egy egészen más helyzetet teremt. Na most, hogyha azt nézzük, hogy hogyan megy tovább itt a reformáció, akkor azt látjuk, hogy a reformáció az anyanyelvűséggel egy olyasfajta helyzetet teremt, amely megint csak intézmény alakító és intézmény építő formákat hoz. Ez volt az iskoláztatásban, az egyetemeket már az előbb említettem. Az egyetemeken az anyanyelvűség szintén nagyon fontos, tehát az a latin nyelvet lassan-lassan, ugye mindenhol az anyanyelv váltotta föl, és itt az anyanyelvűséggel egy olyasfajta helyzet keletkezik az európai kultúrába, amelynek következményeképpen az iskoláink épülnek ki, és ezek az iskolák megint csak sajátosak. A részvételiségnek a sajátos összefüggései. Miért is? Azért, mert a protestáns iskolák azok gyakorlatilag olyan iskolák, ahol a diákok tulajdonképpen önkormányzatiságot építenek föl. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Megint modern szavakat használok, de nem véletlen, erre még ki fogok térni, bocsánat majd azoktól, akik nem szeretnek hallani templomba politikára vonatkozó dolgokat, de kell beszélni, mert a reformáció politikum is volt, sőt, igen erőteljes politikum volt, és gyakorlatilag itt az iskoláknak az önkormányzatisága az egy hihetetlenül fontos változás volt a korábbiakhoz képest, mert a korábbiak hierarchikus iskolák voltak, míg a protestáns iskolák azok önkormányzati iskolák voltak, és pedig tehetséggondozó, tehetséget kiválogató iskolák voltak. Ez különösen Magyarországra vonatkozik, a végén majd természetesen Magyarországról külön fogok beszélni, de gyakorlatilag ez arról szól, hogy a protestáns iskolákba a tehetséges gyerekeket folyamatosan kiválasztották, és ők voltak a következő generációban a diákoknak a tanítói. Magyarországon pedig különösen is fontos ez a mozzanat, mert a magyarországi tehetséges diákok, azok Nyugat-Európába mentek, peregrináltak, vagyis hogy Nyugat-Európába mentek egyetemre tanulni, és onnan jöttek vissza, és így lett belőlük, hogy is mondjam, tanár, illetve iskola vezető és iskola építő. Tehát megint azt látjuk, hogy a reformáció megmozgatta tulajdonképpen azt a hierarchikus rendet, ahol minden meg volt határozva tulajdonképpen a rangtól, az emberi abszolútumoktól. A protestantizmus éppen hogy demokratikus volt. Na most a demokráciát azt nem kell nagyon dicsérni. A demokrácia sajnálatos módon egy olyan rend, amelyet már elnézést a jelenlévőktől, főleg aki nagyon meg van győződve a demokráciának a mindenhatóságáról, hogy önmagába az, hogy 10 analfabéta leszavaz 9 Nobel-díjast, ez a demokrácia, ez mondjuk nem jelent különösebben, hogy is mondjam, ilyen magas szintet, de gyakorlatilag arról szól a dolog, hogy mégis a demokráciában a beleszólás, a részvételiség, megint visszatérek bizonyos fogalmakra, amiket már korábban használtam, hogy másféle módon áll hozzá a társadalom tulajdonképpen az élethez és az életnek a problémáihoz. Na most Magyarország a protestantizmusnak a keleti végvára. Nem véletlen, a keleti Kárpátoktól, illetve a keleti Kárpátoktól keletre nincs protestantizmus. Ugye a Fekete templom, a brassói evangélikus Fekete templom az utolsó, hogy is mondjam, protestáns intézmény, ha megnézzük a dolgokat, és ugyanígy délkelet felé sincsen tovább, csak a magyarok lesznek a protestantizmus hívei, bár hozzá kell tenni, hogy, és itt térek rá Magyarországra, és az, annak az összefüggésére, hogy a magyarság, a Kárpát-medence protestáns átvétele az nemzetiségi alapon történik. Tehát nem véletlen, hogy Magyarországon máig, ha megnézzük a vallási térképét Magyarországnak, akkor végeredményben azt látjuk, hogy reformátusok azok gyakorlatilag leszámítva néhány a második világháborúba elpusztított dél-magyarországi német falut, illetve a mai kelet-szlovákiai összefüggésekbe létező mintegy 15-25 szlovák falut, ezek gyakorlatilag mind magyarok. viszont evangélikusok, szlovákok és a németek. Úgyhogy ha megnézzük például a mai vallási térképét Magyarországnak, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag a magyarok reformátusok, az evangélikusok leszámítva Kemenes alját a Nyugat-Dunántúlon, amely magyar evangélikus, de már például ha az Alföldet nézzük, akkor az olyan nagy evangélikus gyülekezetek, mint például Békés Csaba, vagy Szarvas, vagy Albertírsa, Pilis, stb. Ezek mind gyakorlatilag vagy szlovák, vagy német települések. Egyetlen jelentős nagy magyar evangélikus település van Magyarország keleti részén, ez Orosháza, akik Eszterházi Miklósnak a népirtása elől menekültek Nyugat-Dunántúlról, Cseprek környékéről, ugye Békés megyébe. És azt látjuk, hogy végeredményben ez a vallási összefüggésrendszer egy olyasfajta világot hozott létre, amely meghatározódott azáltal, hogy a különböző vallásoknak iskolái, különböző intézményei azok hol voltak. A magyar reformátusságnak a súlypontja az ország keleti tiszántúli részén és azon belül is ugye a mezővárosi népesség körébe volt, tehát az olyan települések, mint például Mezőtúr, Karcak, Túrkeve például, vagy Kunszentmiklós, Kiskunhalas, és az ország északkeleti része, ott Debrecenen túl, Miskolc, például Beregszász és más területek. Ezek mutatják azt, hogy hol helyezkedik el a reformátusság súlypontja. Úgyhogy értsék meg azt, hogy például a mai Magyarországon, bár a szekularizáció igen jelentős különbségeket hozott immár létre, de például Vas, Zala és Győr-Moson, Sopron megyékbe összesen van 35 ezer református a népszámlálás szerint, és hogyha ezt összehasonlítjuk azzal, hogy egyedül Miskolcon 45 ezer református van, akkor Debrecent még nem említettem, és Kolozsvárt sem, meg az erdélyi nagy tömb református városokat, Marosvásárhelyet, Sepsiszentgyörgyöt, Nagyenyedet, stb. Ez azt jelenti, hogy az országnak egy olyan összefüggés rendszere alakult ki az idők során, amely egyszerűen mindenhol meghatározta a szellemi létformát. Tehát az iskoláink, illetve az intézményeink ezek ilyen formán alakultak ki, hogy így helyezkedett el a reformátusság Magyarországon. Ugye a Dunántúlon nagyon kevés református sziget van, ilyen például az Őrség, a Vasmegyei Őrség a délnyugati sarokba. Vagy ilyen volt például, még az egykézés tönkre nem tette, az Ormánság például, vagy a Sárköz, az Ormánság a Baranyába, a Sárköz ugye Tolnába, és hát lehetne más példákat is hozni, csak nem akarom itt fárasztani magukat ezzel a sokféle adattal, de minden esetre az van, amiről beszélni szeretnék, hogy a reformáció ajándékai a magyarok között a reformátusságban bontakoztak ki. Ez azt jelentette, hogy gyakorlatilag a reformátusság az, amely a Kárpát-medencébe képviselte a biblikusságot, mert most visszatérek lassan, ugye ahhoz, ahonnan elindultam a teológiába, az, hogy a Biblia volt a reformációnak az alapja. A híres öt szóla, illetve szólusz, az egyúttal azt mutatta, hogy gyakorlatilag a reformációban megfogalmazódott alapelvek, például arra, hogy szól a szkriptúra, egyedül az írás. Egyedül az írás. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Máig gondoljuk el, hogy például a katolikus testvéreknél 1922-ig a Biblia fordítás az meglehetősen háttérbe volt szorítva, és nem is volt igazából engedélyezve. Hiába volt például a magyar Biblia fordítás, a Káldi-féle Biblia fordítás, nem használták. De azt vesszük, hogy egyes sola fide, egyedül a hit. Ugye a katolikusoknál más a helyzet, mert ott megjelenik micsoda? A szent hagyomány. A szent hagyomány, amely gyakorlatilag, hogy is mondjam, egy olyan helyzetet teremt, amely az emberi, hogy is mondjam, kultúrába keletkezett összefüggéseknek a dolgát viszi előre. És hát lehetne tovább sorolni, csak ezt már, ebbe már tényleg nem érdemes belemenni, mert akkor lassan, hogy is, hogy ki fogok futni az időből, és hát egészen más összefüggések fognak megjelenni. Milyen ajándékai voltak még a reformációnak? A reformációnak még olyan ajándékai voltak, amelyek például egyszerűen az előbb említett munkakultúrán kívül, még nagyon-nagyon fontos olyan összefüggéseket is megkövetelt a reformáció, amely tulajdonképpen valamiképpen a, hogy is mondjam, a beleszólási jogon túl egy olyan helyzetet hozott létre az egyházon belül, amely lényegében az egyháznak megadta tulajdonképpen azt a fajta alapvetést, amelyet a katolikus egyház ugye eleve kitolt a középpontból. Itt ugye a szent kultuszra, a Mária kultuszra lehet a szent kultuszról lehet említést hozni. Ez egy olyasfajta dolog, amely ugye a katolikus testvéreknél ez egy különlegesen fontos helyzetet hozott létre, amely a protestantizmusban egyszerűen nem létezik. És meg kell azt mondani, most itt már kapkodni fogok, mert ugye például megint jön egy nagyon fontos dolog, azt szokták nekünk mondani, hogy a protestantizmus, főleg a reformátusság, az nem más, mint művészetellenes képromboló vallás. Holott nem igaz. A reformátusság nem képromboló vallás, hanem a Biblia alapján a szakrális teret megtisztítja a szobroktól, megtisztítja a képektől. De például gondoljuk el, hogy a németalföldi festészetnek a legnagyobb képviselői azok mind reformátusok voltak, és festették a képeket. De a képek azok nem a templomba és nem a szakrális térbe kerültek, hanem a polgári otthonokba és a reprezentatív, hogy is mondjam, közösségi helyekre. Tehát ez is mutatja, hogy például a reformáció megteremti azt a fajta művészetet, amely nem egyfajta vallásos összefüggést, az, ami a katolikus templomokat máig jellemzi, hanem egy új, egy világias, egy nem, hogy is mondjam, vallásos természetű, hogy is mondjam, művészetet hoz létre. A tudományról már beszéltem, hogy a tudás és a hit az tulajdonképpen egymással összefüggésben van, de azt kell látni, hogy a hit és a tudás az a protestantizmusban egy olyasfajta helyzetet hoz létre, amely miatt végül is például Magyarországon is az ellenreformációban egyharmadra olvad a protestantizmus, kétharmada visszatér a katolicizmushoz. Ez nem a katolikus megújulásból fakad, hanem egyszerűen az erőszakos ellenreformációból, és ebben az összefüggésben mégis a kisebbségi protestantizmus jelenti a magyar művelődésnek a többségét. Ugye egészen odáig ezt el szoktam mondani, hogy kis büszkeséget adjunk és öntudatot adjunk magunknak, hogy gyakorlatilag a protestantizmus olyan erős volt, és benne különös a reformátusság olyan erős volt, hogy a 19. században, amikor már megvolt a Magyar Tudományos Akadémia, akkor az egyik irodalomtörténész, amelyik nem is volt református, azt mondta, hogy a Magyar Tudományos Akadémia az nem más, mint egy kálvinista kollégium, ahová az evangélikusokat kegyelemből, a katolikusokat irgalomból veszik föl. És ez pontosan fejezte ki igazából azt a fajta tudományosságot, amely végső soron lehetővé tette tulajdonképpen az egésznek, mármint az egész reformációnak az értékelését. Amikor azt látjuk sajnos, hogy a protestantizmusnak van hátránya is. A protestantizmus hátránya az tulajdonképpen a szétforgácsolódás. Ez éppen a szabadságból következik. Kérem, én mindig humorosan fogtam föl, de eléggé szomorú humor ez, hogy például az angliai protestantizmusban az volt a tipikus, hogy amikor Cromwellnek a seregét megvizsgálták idézőjelbe, akkor kiderült, hogy Cromwell serege 135 féle eretnekséget tartalmazott, mert ugyanis ott a szabad igehirdetésnek az eleme döntött, vagyis magyarán mindenki, akinek tele volt a szíve, felállt a szekérre, és akkor prédikált. Ez viszont ahhoz vezetett, hogy az angol protestantizmus szétforgácsolódott. És hogyha tovább megyünk, a mai amerikai protestantizmus még inkább szétforgácsolódik. Tehát az a nagy baj, hogy a protestantizmusnak a kálvini fegyelme és a luteri fegyelme az az idők során felbomlott. És egy olyan helyzet keletkezett, amelyik helyzet gyakorlatilag ahhoz vezetett, hogy több helyen elveszítette a protestantizmus a vezető szerepét. Egyszerűen azért, mert gyakorlatilag ugye itt olyan fajta különbözőségek is vannak, és ezzel fejezném be, mert azt, ha tovább folytatom, akkor nagyon, nagyon messzire vezet a dolog. Például az, hogy a katolicizmus az üdvösség szerző jó cselekedeteknek a vallása. Vagyis magyarán azért kell jót cselekednünk, hogy üdvözüljünk. A protestantizmus egészen mást mond. Azt mondja, hogy azért kell jót cselekednünk, mert hálásaknak kell lennünk, hiszen semmink nincs, amit ne kaptunk volna. És ebből következik ugye, hogy sokkal inkább a katolicizmus oldalára dől el a mérleg, amikor ezeket a kérdéseket így értelmezzük, mert hiszen a jó cselekedeteknek a, most bocsánat a kifejezésért, nem akarok bántani senkit a katolikus testvérek közül, de ott az olyan, mint a piros pont szerzés, ugye, hogy az ember piros pontot szerez, és akkor megfelelő módon kapja a jutalmat. A protestantizmusban nincs piros pont szerzés, hanem gyakorlatilag egy olyasfajta gondolkodásmód van, amely igazából, mint még egyszer mondom, a hálából való jó cselekedeteknek az összefüggését jelenti. Hát körülbelül ezeket tudtam volna kiemelni itt, hogy milyen ajándékai vannak a protestantizmusnak és ezen belül a kálvinizmusnak, és azt kell látnunk, hogy ezek az ajándékok, ezek nagyon messzire elvezetik tulajdonképpen a szellemi életet is, amelyet hát most már tovább nem boncolgatnék, mert akkor messzire jutunk. Köszönöm a figyelmet, kedves testvérek!
Köszönjük szépen az előadást. Az jutott közbe önkritikusan eszembe, hogyha valaki venné a bátorságot, és azt csinálná, hogy hétről hétre egy más budapesti református templom Isten tiszteletén venne részt, akkor rájönne, hogy az úgynevezett szabadságunkkal hol tartunk ma már. Nem tudjuk követni egyik templomból bemenve a másikba. Én, mint református lelkész is beülök egy más református gyülekezetbe, és van ugyan hivatalos kolozsvári liturgiánk, van hivatalos Barta Tibor féle liturgiánk, és kiderül, hogy a lelkészek döntő többsége maga csinál liturgiát. Úgyhogy amikor én elmegyek egy gyülekezetbe szolgálni, akkor nem úgy van, hogy tudom, hogy mi a menet, hanem meg kell, hogy kérdezzem a lelkész, hogy nálatok hogy megy ez. És akkor kiderül, hogy egyáltalán nem úgy megy, mint ahogy azt mi megtanultuk, amikor diplomát szereztünk, mert kívülről fel kellett mondani természetesen az egész liturgiát, és annak minden elemét kívülről tudni kellett. És ugye, mint esperes, már bocsánat, hogy erre kitérek, de mint esperes, ugye ezzel számtalan szó találkoztam, hogy azt mondja egy lelkipásztor, vagy nem egy, hanem sok, hogy mi ezeket a kérdéseket az úrvacsoránál nem vetjük fel, ami a liturgiában van. Mondom, és hogy gondolod? Mikor református lelkészi diplomát kaptál, esküt kellett tenned. Hogy gondolod, hogy te, mint egy zsinati tanítói hivatal úgy döntesz, hogy te nem értesz ezzel egyet. És kit érdekel? Engem nem. Köteles vagy úgy csinálni. Ha bemegy az ember egyik katolikus templomból a másikba, tudja követni a misét. Tudja követni a misét, mert van egy rendje ennek. Ezt csak azért hozom önkritikusan, hogy a nagy szabadságunkkal szakadozunk, és tessék megnézni, hogy hogy néz ki az európai protestantizmus is. Engem nem vigasztal, hogy a katolikus egyházhoz hogy néz ki. Engem az bánt, hogy az enyém hogy néz ki. Hogy a miénk hogy néz ki. És ilyen értelemben nagyon hálásan köszönöm a sok szép pozitívumot, amit az előadásban hallhattunk, és sok új dolgot is, és talán nem bántódik meg senki azért, hogy a végén én pedig egy önkritikus református szót is mindenképpen hozzákapcsolódva az előadáshoz megszólaltattam. Hálásan köszönjük, tanár úr, mindazt, ami elhangzott itt. Kedves testvérek, a szokásos rendszerint elmondom, hogyha Isten megtart bennünket és élünk, akkor mi lesz a holnapi és az azt követő menetünk? Gábor, odaadnád a szemüvegemet, mert vaksi vagyok. Elvileg tudom, de mégis jobb, ha olvasom. Köszönöm szépen. Testvérek, holnap este Vida Monika zongor és orgona művész koncertje hangzik majd közöttünk el a reformáció ajándékai az egyetemes zenében. Szeretettel hívom a testvéreket, hogy gyertek és vegyetek részt ezen. Ismereteim szerint lesz vetítés is, lesz vers is, énekel a kórusunk is, és gondolom, hogy Monika is játszik. Gondolom, most már azért vannak némi protestáns kétségeim, de azért induljunk ki abból, hogy ezt így beszéltük meg. Itt vagy, Monika? Nincs itt. Reménykedjünk, hogy itt is lesz, és koncertje is lesz a megbeszélés értelmében. Eddig ezt a négy újítást hallottam. Nos, tehát ez a mi szabadságunk egyébként, hogy van egy rend, és aztán ahogy gondoljuk. Kedves testvérek, akkor a záró ének éneklése előtt együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, záró énekünk pedig az 53. az ökumenikus énekeskönyvben, az 53., amelyik a református énekeskönyvben a 396., az evangélikusban 467. és a baptistában a 365. Ebbe az ökumenikusban három verse van ennek a dicséretnek. Az első vers így kezdődik: ébredj, bizonságtévő lélek, a többit tudjátok. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra holnap.